Szeretettel köszöntöm Orvos Tóth Noémit, aki már többször volt vendégünk a Család és karrieren, aki klinikai szakpszichológus. Noéminek pedig a témája sorsunkban élő múlt, transzgenerációs hatások az életünkben. Jó szórakozást kívánok!
Köszönöm szépen! Hát nem biztos, hogy lesz szórakozás. Hát, hogy ez az az előadás, amiről azért úgy szoktak kimenni, hogy hú, mellbevágó volt, olyan volt, mint egy gyomorszájas, és hogy nagyon elgondolkodtató. De azért úgy megpróbálom majd időnként lágyítani a témának a súlyosságát. Honnan induljunk? Induljunk onnan, hogy mi a csuda történik velünk a 21. században. Miért van az, hogy olyan sokan olyan rosszul érezzük magunkat a bőrünkben, meg miért van az, hogy a pszichiátriai osztályok tele vannak, mindenféle antidepresszánsokból igen jól élnek a gyógyszercégek. Miért van az, hogy a kapcsolatok, azokban olyan nehezen létezünk, vagy olyan törékenyek? Miért van az, hogy egyre több és több ember érzi azt, hogy magányos, hogy nem találja a helyét a világban? Hogy lehet az, hogy mondjuk a Facebook korában, amikor megkérdezzük az embereket, hogy úgy igazi jó barátod mennyi van, hogy találsz-e valaki olyat a környezetedben, akinek tényleg kimered adni magad, megmered mutatni magad, elmered mondani neki a legféltettebb titkaidat, vagy csak úgy mersz spontán lenni, hogy van-e ilyen, vagy hány ilyen ember van a környezetedben, akkor így nagyon sokan azt mondják, hogy igazából senki. Hát miért van az, hogy én például, hogyha 24 órát tudnék rendelni, akkor tele lenne a praxisom napi 24 órában is. Azért, mert annyira nagyszerű vagyok? Ezt kétlem. Inkább azt gondolom, hogy ennyire nagy szükség van arra, hogy legyen egy bensőséges kapcsolat, és nagyon gyakran senki nincs a közeletekben, a közelünkben, és akkor marad a pszichológus, aki majd megért, aki elfogad, aki mellett kimondhatod, vagy aki előtt kimondhatod azt, ami igazán nyomja a lelked. Hát hogy jutottunk idáig? Mi a magyarázat arra a rengeteg depresszióra, a pánikbetegségre? Mi a magyarázat ezekre a törékeny kapcsolatokra? És kezdjük ott, hogy mit gondolnak erről a különböző elméletek. Ugye a pszichológia nagyon régóta foglalkozik ezzel, hogy mi az, amitől rosszul érzi magát az ember a bőrében. És hogyha Freudot vesztük, ugye a nagy atyamestert, ő azt mondta, hogy hát, hogyha rosszul vagy, most így, nyilván nagyon leegyszerűsítem, tehát ne kérjétek számon a tudományos megfogalmazás, meg nem egészen így mondta. Na szóval nagy vonalakban ő azt mondta, hogy ha valami problémád van, akkor az azért van, mert valami nagyon nehéz dolog történt veled, amivel nem tudtál megbirkózni, amit nem tudtál feldolgozni, és azért fogtad, és így eldugtad a lelkednek egy rejtett zugába, amit Freud ugye tudattalannak nevezett. Ez egy kicsit, tudjátok, ez a szőnyeg alá söprős technika. Ezt így lehet csinálni egy ideig, egészen addig, amíg orra nem esel azon a nagy kupac trutyin, amit belapátoltál a szőnyeg alá. És ugye ő azt mondja, hogy figyelj ide, hogyha jól szeretnél lenni, akkor nincs más lehetőség, mint hogy a tudattalamba elrejtett tartalmakat, azokat felszínre hozzuk, vagyis tudatosítjuk, és akkor megszűnnek majd azok a különböző tünetek, amik neked szenvedést okoznak. Mert hogy a tünet jelzi, hogy valamit nem dolgoztál fel, valamit nem raktál a helyére, valami szerettél volna megúszni, vagy éppen nem volt elég énerőd, hogy azzal valamit kezdj. Ezt mondta mondjuk Freud. Aztán mondjuk, hogyha vesszük a kognitív pszichológiát. Ők azt mondták, hogy hát valamikor nagyon korán az életed elején kialakultak olyan gondolkodási sémák önmagadról, a világról, amik maladaptívak, amik nem szolgálják a te jól létedet, a megfelelő működésedet, és ezeket helyettesíteni kell valami adaptívabb elképzelésekkel, gondolatokkal. Például, miket gondolhatsz magadról, amik akadályoznak. Mondjuk azt, hogy nem vagy elég jó. Hogy bármit teszel, az nem tud elég lenni. Hogy az érzéseid, azok úgysem találnak meghallgatásra, teljesen fölöslegesen próbálsz valakit találni a környezetedben, aki megért téged, aki odafordul hozzád, aki mondjuk átölel és azt mondja, hogy figyelj, az élet nem annyira nehéz, vagy lehet, hogy nehéz, de itt vagyok, és kibírom veled. Ezeket kell tehát átírni, és akkor majd jól leszel. Na most az a szemlélet, amivel én dolgozom, és amiről ma szeretnék nektek beszélni, ez a transzgenerációs szemlélet. Ami azt mondja nekünk, hogy ha keresed a problémáid okát, gyökerét, akkor ne állj meg a saját életednél, hát ne hidd már azt, hogy te vagy az alfa és az omega. Ugye a mai világban tényleg azt hisszük, hogy mindennek mi vagyunk az eredője, hogy minden történésnek rólunk kell szólnia, és mindennek mi is vagyunk egyébként az okai. Nagyon gyakran ezt is gondoljuk. A transzgenerációs szemlélet ezzel szemben azt mondja, hogy nem egyedül létezel, ugye senki nem egy önálló sziget. Ahhoz, hogy megértsd a saját működésedet, bizony foglalkozni kell a családoddal is. De nem csak anyával, meg apával, mert azzal már lehet, hogy így foglalkoztál eleget, hogy mer az anyám, mer az apám, hanem indulj el, és a tágabb kontextus is nézd meg. Vagyis kezdj el a családfáddal is foglalkozni. Feltárni azt, hogy mi mindenem ment keresztül anyád, apád, nagyanyád, nagyapád, dédszüleid, 3-4 generációra minimum néz vissza, annyi még nagyjából tetten érhető, illetve felgöngyölíthetőek a történetek 3-4 generációig visszamenőleg, azokban a családokban is, akik egyébként nem nagyon őrzik a családi legendáriumban a családi történeteket, vagy keveset beszélnek. Miért? Miért van erre szükség? Azért, mert talán mottója is lehetne ennek a mai estének, hogy attól, hogy valaminek vége van, az még nem múlt el. Ebben lehetne ebben az egy mondatban összefoglalni a transzgenerációs szemléletnek a lényegét. Hogy attól, hogy egy esemény lezárult, annak még következménye van. És ez a következmény, ez gyakran átnyúlik egyik generációról a másikra. Mert hogy a generációk, mint apró kis gyöngyszemek így össze vannak egymással kapcsolva. Ugye ez tényleg olyan nehéz manapság így a magunkével tenni ezt a szemléletet. Hiszen szeretünk magunkra úgy gondolni, mint független entitásokra. Múltkor beszélgettem valakivel, és így, hát így vázoltam így röviden neki egy vacsora közben a transzgenerációs szemlélet lényegét, és akkor ő mondta, hogy na, ne viccelj már, hát én olyan önálló voltam már 3 éves koromban. Hát én már akkor világgá akartam menni, igazából a szüleim nem nagyon tudtak rám hatni, mert nekem mindig önálló akaratom volt, én független valaki voltam. Jó, mondtam, hogy hát igazából erről is lehetne beszélni, hogy hogy van az, hogy te a családodban ilyen független valakinek élted meg magad? Hát vajon milyenek voltak azok a kötődések, amiben felnőttél? Mennyire volt szoros a kapcsolat? Vagy lehet, hogy ez a függetlenség érzés egyfajta kompenzációja volt annak, hogy valójában izolálva érezted magad? Hogy azt érezted, hogy nincs körülötted senki, aki odafigyelne rád, akinek fontos lennél, aki érzékenyen reagálna rád? Na, ez volt az a pillanat, amikor elsírta magát a illető, és azt mondta, hogy jó, hát akkor szeretne időpontot kérni. Na, mondom, hát én könnyen így meg tudok embereket győzni arról, hogy igenis kell, hogy foglalkozzunk azzal, hogy honnan jövünk mi, hol vannak a gyökereink. Azt gondoljuk, hogy ez egy újszerű szemlélet? Hát aki ezt gondolja, téved. A Bibliában, Mózes 5. könyvében. Ja, hogy mondja? Megbüntetem az atyák vétkeit, a fiakban harmads, negyed ízigen. Mit jelent ez? A büntetést kell meghallani, hogy micsoda szigorúságokról van szó? Nem. A következményről van szó. Hogy nincs következmények nélküli élet. Ugye? Ez megint olyan, na, hát mindent jóvá lehet tenni. Igen, de hogy mindennek ott marad a lenyomata, bármi is történik velünk, az bizony hatni fog nem csak ránk, hanem hatni fog a mi világlátásunkra, a sejtszintű működésünkre, és így hatni fog a velünk szoros kapcsolatban élő emberekre is, akiket egyébként a családnak nevezünk. Tehát a Biblia már mesél nekünk a transzgenerációs szemléletről, de hogyha megnézzük, ugye a magyar nyelv az hát egy fantasztikus kincseknek a tárháza. Hogyha megnézzük szólásokat, közmondásokat, árulkodnak arról a bölcsességről, amit generációkon keresztül felhalmoztunk. Nem esik messze az alma a fájától. transzgenerációs szemléletről szól. Nagyanyám is mondogatta, nem tudta még akkor, hogy ő tulajdonképpen ennek a transzgenerációs szemléletnek a híve, pedig mondta. Miért? Mert tudta, mert tapasztalta, hogy az, amiben felnősz, az a környezet, azok a gyökerek, azok igenis hatnak rád. De nézd meg az anyját, vedd el a lányát, szintén egy transzgenerációs szemléletet tükröző mondás. Nem is gondolunk bele, pedig de. Kajánul elmosolyodunk, hogy ja, persze biztos azt kell megnézni, hogy hány kiló rakódik majd a 20 év alatt arra a csinos menyecskére. Nem erről van szó, nem arról van szó, amit megfigyeltek generációkon keresztül, hogy aha, az az érzelmi klíma, az, ahogy él egy család, az bizony folytatódik az ő gyerekeiben. Ugye hányszor van az komolyan, hogy az ember így kamaszként, aztán fiatal lányként, férfiként eldönti, hogy na, hát egy biztos, olyan, mint az anyám, nem leszek. Tehát, hogy 40 000-szer döntöttem el, hogy én biztos, hogy nem fogom azokat a mondatokat kimondani, és főleg nem azzal a hangsúllyal. Nem sikerült. Nem sikerült. Mert mondom azokat a mondatokat, és azokat a hangsúlyokat használom én is. Aztán majd a lányom most ugye mondja, hogy na, ilyen soha nem leszek tényleg, tehát ultraciki vagy, és már előre mosolygok, hogy hát milyen lesz majd, amikor egyszer így tudom én, 40 pluszosan átölel, és azt mondja, hogy mama, nekem se jött össze. Igen, mert hogy hatunk egymásra, hihetetlen erővel hatunk egymásra, és ez jó, hogyha elkezdjük tudatosítani magunkban. Nagyon sokszor kérdezik tőlem, hogy de tényleg miért kell visszafelé menni, amikor éppen előre indulnánk? Ugye, aki eljön hozzám, ő mit szeretne? Jól lenni. Mikor? Holnap. A türelmese. Aki türelmetlenül már ma szeretne jól lenni, és nem szeretne visszafelé nézni. Egyszer eljött hozzám egy fiatalember, és azt mondta, hogy hát Noémi, én mindenről hajlandó vagyok önnel beszélgetni, kivéve a múltat. Nem biztos, hogy egymás emberei vagyunk, de őt is meggyőztem, hogy bizony, nézünk visszafelé, és tudjátok, mert Churchill is azt mondta, minél messzebb nézel vissza, annál távolabbra látsz előre. Miért? Mert egy csomó minden ott van a múltban. Csomó információ, ami segít nekünk abban, hogy eligazodjunk majd a jövőben. Tehát nem lehet csak előre kukucskálni, mert azt mondani, hogy már én most már jól akarok lenni, és koncentráljunk a jövőre, hagyjuk már a múltat. Hát a pszichológusok állandóan a múlttal hozakodnak elő, már nagyon unalmas. Én meg azt mondom, hogy nincs addig jövőépítés, amíg a múltat rendben nem tettük. Na szóval, honnan induljunk? Induljunk onnan, hogy azt játsszuk, hogy eljöttök hozzám terápiába. Mert hogy ezt az előadást úgy építettem fel, mint hogyha ez egy képzeletbeli terápiás foglalkozás sorozat lenne. És azokat a témákat vesszük sorra, amiről egyébként is beszélnénk, hogyha ott ülnétek velem szemben, és akkor kényelmesen elhelyezkednénk, és akkor azt mondanám, hogy hát mesélj, miben segíthetek, hogy jöttél ide. Volt egy hölgy, és akkor ő mondta, hogy hát ő villamossal érkezett. Mondtam, hogy hát kicsit messzebb menjünk vissza az időben. Hát, hogy akarták-e azt, hogy legyél, hogy erre a világra megszüles? Hogy vágyott és várt gyerek voltál-e? Ez az indító kérdés. Amikor annak idején én a klinikai szakképzésre jártam, ami ugye ahhoz kell, hogy az ember aztán majd kliensekkel dolgozzon, mert amit 5 évig az egyetemen tanulsz, az ide így bemegy, persze ilyen száraz tananyagként, de hogy amikor ott ül veled szemben egy húsvér ember vele, mit kell csinálni, na arról nem esik szó, vagy annak idején, még az őskorban, amikor én tanultam, akkor nem esett annyi szó. Tehát be kellett magolni egy csomó minden, de hogy majd amikor az a valaki ott van, akkor mit csinálj, mi legyen az első kérdés, azt nem mondták el. Úgyhogy erre a klinikai szakképzésen került sor. Szakács Ferenc professzor úr mondta, hogy hát Noémi, ez az első kérdés. Innen indul minden. Hogy hogyan jött ide az az illető erre a földi létezésbe? Hogyan várták, vagy nem várták az ő születését? Miért ennyire fontos? Ez megint egy olyan dolog, amire azt mondják sokan, hogy ugyan már régen volt. Tehát, hogy kit érdekel? Elmúlt, elfelejtődött. Hát nem felejtődik el, hogy örömmel várnak-e minket, vagy éppen keserű szájízzel konstatálja, netán rettegve vagy félve az anyukánk a várandóságot. Miért? Egyszerűen azért, mert az az érzelem, ami egy nőben keletkezik, amikor ő várandós lesz, tehát amint ő megtapasztal, az lefordítódik ilyen kis biokémiai üzenetekké. És ez hat a magzatra. Tehát, hogyha egy feszült anyuka várandós, akkor az a stresszhormon az nem csak az övé. Hát azt képzeljétek el, hogy azért nem egy izolációban fejlődik az a gyerek. És mit mondok? Fejlődik. Nem csak nő hízik, nem tudom én, 3,5-4 kilósra hízza fel magát és növeszti magát 56 centisre, hanem az idegrendszere is fejlődik. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy igen-igen sokáig gondoltuk azt, hogy ami odabent történik a magzati létben, az egyáltalán nem számít. Ott csak fizikai növekedés van. Nem igaz. Nem igaz. Ott idegrendszeri fejlődés is van. Ott már azok az érzelmi hatások, amiket az anyuka megtapasztal, azok már hatnak a gyermekre is. Hát tudjuk, nem tudom, ismeritek-e azt a sorozatot, talán a TLC, jól mondom a csatorna nevét, ott adták az volt a címe, hogy nem tudtam, hogy terhes vagyok. És akkor olyan eseteket mutattak be, ahol az anyukáknak fogalma nem volt arról, hogy ők várandósak, és nem tudom, mindenféle hasfájásnak gondolták a meginduló szülési fájdalmakat, a vajúdásnak a fájdalmait, és megdöbbenve konstatálták, hogy hoppá, hát nem vakbélgyulladásom van, hanem itt egy gyerek. Ugye, hogy ez milyen érdekes, hogy azok a gyerekek, akik nyilván, ugye mindaz, ami itt történik, lent a periférián, ahhoz kell valami fajta tudatosulás, hogy te tisztában gyere azzal, hogy mi történik odalent a testedben, és hogyha nem vagy rá felkészülve, akkor akár ilyen extrém dolgot is képes produkálni a szervezeted, az idegrendszered, az egész lényed, hogy A. nem tudatosul, B. hogy ez a magzat szinte annyira elbújik, annyira keveset mozog, annyira kevés a magzatmozgás, hogy akár még ilyen kis bélmozgásnak gondolhatja a nő, és nem vesz róla igazából tudomást. Vagyis anya és baba össze van kötve, egészen hihetetlenül mélyen és elválaszthatatlanul. Ha öröm van, akkor az egy nagyon jó és szerencsés állapot, mert akkor ez a baba boldogság hormonban fürdőzik, ami nyilván az ő fejlődését egészen máshogy fogja alakítani, mint akkor, hogyha mindenféle stresszhormonokban kell neki ott, bocsánat, áznia hónapokon keresztül. A perinatális pszichológia foglalkozik egyébként azzal, hogy mi minden történik odabent a magzati korban, milyen hatások, milyen változásokat eredményeznek, és aztán utána az hogyan mutatkozik meg, illetve hogyan befolyásolja a későbbi életutat. Egyértelműen látszik egyébként, hogy a stresszhormonok magas szintje, az anyai stresszhormon magas szintje, az strukturális változásokat idéz elő a babáknak az idegrendszerében, ami aztán tetten érhető mindenféle kognitív funkció romlásban. Tehát rosszabbul tanulnak, rosszabbul teljesítenek ezek a gyerekek, azon túl egyébként, hogy sokkal sírósabbak, tehát belőlük lesznek az úgynevezett nehéz csecsemők, akiket úgy rázogathatsz, és nagyon nehezen tudod őket megnyugtatni, nagyon nehezen alakul ki az összehangolódás a baba és a mama között. Tehát ez az első kérdés, hogy vágytak és rád és vártak-e. 68-ban indítottak egy vizsgálatot az akkori Csehszlovákiában, amit Prága tanulmányként jegyez a szakirodalom. Ott 35 éven keresztül követtek nyomon nem kívánt terhességből született gyerekeket, illetve már ugye fiatal felnőtt korig. Vagy az már nem is annyira fiatal a 30-ot, nem tudom. Nekem most már azt veszem észre, hogy egyre idősebb emberek tűnnek igen fiatalnak, ahogy telik az idő, de szóval, hogy minden relatív, és így különösen az életkor így abszolút szubjektíven változik, hogy hogyan ítéli meg az ember a másiknak az életkorát. Na szóval, 35 éves korig követték őket.
nehéz csecsemők voltak, alacsonyabb testsúllyal születtek, később az iskolában nehezen illeszkedtek be, közülük kerültek ki azok, akiket a leginkább kiközösítettek az osztálytársaik. Tudjátok, azért a gyerekek tudnak elég kegyetlenek lenni, és milyen érdekes, hogy pont úgy kipécézték őket, akik nem kívánt terhességből születtek, és ők lettek azok, akiknek azt mondták, hogy nem vagy a barátom, nem játszhatsz velem, menj innen, hagyd minket békén. Aztán alacsonyabb iskolai végzettséget sikerült nekik elérni. Több problémájuk volt, alkohol probléma, de a törvénnyel is sokkal gyakrabban kerültek összeütközésbe, és ami nagyon megdöbbentő és elgondolkodtató, hogy az öngyilkossági ráta is magasabb volt az ő esetükben. Milyen érdekes ez, hogy hogyha belegondolunk, hogy valaki, akit az élete elején nem akartak, és az anyukájuk, tehát ez az a csoport volt, akinek az anyukája azt mondta, hogy szeretné elvetetni a gyereket, de elutasították a kérelmet. Hogy aztán egyszer csak az életének egy nehéz pontján úgy dönt, hogy eldobja magától az életet. Tehát amikor nem érték az életet az elején, akkor nagyon könnyen beíródik ez a rendszerbe, hogy nem vagyok értékes. És akkor végső kétségbeesésben akár egy ilyen nagyon brutális tetre is talán könnyebben szánja el magát az ember, úgy tűnik ezekből a kutatási eredményekből. Na, hát ez az indulás. Az indulásnak az egyik aspektusa. Mert hogy az anya-gyerek kapcsolat, akárhogy szépítjük, akárhogy próbálunk így manőverezni ebben, bizony, nagyon fontos. Én dolgoztam egy gerontológiai intézetben annak idején, még a pályámnak az elején, és hát ott voltak olyan idős emberek, akik demenciában szenvedtek, alig emlékeztek már dolgokra, de egy valamire szinte mindenki emlékezett. És az a kicsi gyerekkora volt, hogy sírtak az anyukájuk után, vagy síratták azokat a hiányokat, amiket, vagy fájdalmakat, amiket elszenvedtek gyerekkorukban. Hogy a mama nem volt ott, hogy a mama egyedül hagyta, hogy a mama bántotta, hogy a mama elhagyta őket, vagy a mama meghalt. És ezek a 80 pluszos idős emberek ezt az emléket, hogy a mamával hogy volt, ezt nagyon élénken őrizték magukban. És akkor innentől kezdve nekem mondhatja bárki, hogy persze, de aztán utána az majd így felülíródik. Igen, tudunk kompenzálni, de az első kapcsolatunk minősége, az én szentül hiszem, hogy meghatározza a későbbi kapcsolatainknak a minőségét is. Javítani, formálni, igen, lehet, de mégis ott marad valamilyen magként a lelkünkben, hogy voltunk-e szeretve, hogy akartak-e, hogy úgy néztek-e ránk, mint a világ hetedik csodájára, vagy inkább bosszankodva, inkább keserűen, inkább elutasítással. Ugye, szeretni valakit, az azt gondoljuk, hogy olyan egyszerű, az olyan magától értetődő. De hogyha az életünk elején nem kapjuk, akkor nagyon nehezen tudjuk adni. A szeretet képesség az valami olyasmi, mint a nyelvtudás, mint az anyanyelv, az emberi nyelv. Hogyha nagyjából 6 éves korodig nem beszélnek hozzád, nem hallasz emberi beszédet, hangot, soha nem tudsz megtanulni beszélni. Ennyi. Bezárul az az idői ablak, amikor még érzékeny az idegrendszer, és onnantól kezdve csak ilyen artikulálatlan hangadás van. És gondoljatok ebbe bele, hogy a szeretettel is így van, a bensőségességgel is így van, a biztonság élményével is valahogy így van, a bizalommal is így van. Hogyha bízhattál abban a másik emberben, aki hordozott téged és ölelt téged, mert bízhattál abban, hogy érzékenyen reagál rád, hogy fontos neki, hogy vagy, akkor ezt elviszed magaddal. Azt gondoljuk, hogy persze, hát ez így mindenkinél evidens. Meg ha hiányzik, akkor ez csak olyan szörnyű családokban lehet hiány. Ez is egy nem olyan régi élményem, hogy valakinek nem olyan régen született pici babája, és alig volt pár hetes a gyerek, és megkérdeztem, hogy na, hogy van, milyen a kicsi? Hát, ma nagyon rossz volt. nem jó mondat. Nem jó mondat, mert ugye mit feltételez azt, hogy a gyereknek valamilyennek kellene lennie ahhoz, hogy jó legyen. Ez már feltételhez szabott érzés. Ugye visszajelzek, ha csak magamban fogalmazom meg azt, hogy a gyerek ma rossz volt, az is beíródik a kettőnk közötti kapcsolatba. Tehát, hogy oda kell arra figyelnünk, hogy hogy is működünk mi ezekben a nagyon intim, nagyon hozzánk közel lévő kapcsolatokban, akár a gyerekünk felé mutatott kapcsolatban, mert abban tetten érhetjük, ugye a saját szülői gondoskodásunkban érhetjük tetten azt a szülői gondoskodást, annak a minőségét, amiben a mi szüleink minket részesítettek, és mehetünk tovább, mert ők meg azt tudták adni, amit ők kaptak a nagyszüleinktől. Tehát, hogy generációról generációra terjed tovább a gondoskodásnak a hőfoka, a minősége, a szeretetnek a hőfoka, és ezt jó, ha tudjuk. Mert hogyha megszakad a szeretet áramlása a szülő-gyerek kapcsolatban egy generációban, akkor nagyon nehéz azt helyreállítani. Na, első kérdésen nagyjából így túl vagyunk. És akkor a következő kérdés az lenne, hogy vajon olyan nemű gyerekként jöttetek-e a világra, amit vártak a szüleitek? Mert ugye tudjátok, mindegy, hogy mi lesz a gyerek, csak fiú legyen. Ma is voltam egy műsorban, ott is elmondta az apuka, hogy három lány, na de aztán sikerült egy fiú. Ugye? Tehát, hogy mélyen, ez is bennünk kódolódott, hogy igenis kell egy fiú. Egy fiú kell, mert ő vitte évszázadokon keresztül tovább a nevet, nincs mese. Tehát, értitek? Kell egy fiú. És ha nem, akkor mi van? Akkor ez egy nagyon nagy teher, mert azzal nem tudsz mit csinálni. Hát, hogyha lánynak születtél, akkor nem tudsz fiúvá változni. Még akkor sem, hogyha nagyon sokszor azt látom, hogy megkísérlik a fiúnak várt lányok fiúsítani magukat. És ahogy az egyik paciensem mondta, hogy ő állandóan apukája szeretett autót szerelni. És három lány volt, és az egyikőjük azt mondta, hogy igen, apa, és ott feküdt az autó alatt, és adta a nem tudom én csavarhúzót, meg a különböző kulcsokat az apukájának, és focizni járt, és mindenféle olyan fiús dolgokat csinált, hogy apa jól érezze magát, hogy van egy majdnem fia. Hihetetlenül befolyásoló tényező ez is, hogy milyen neműnek vártak. Nem olyan régen beszéltem egy idős pszichológussal, aki olvasta a könyvemet, és felhívott engem telefonon, és azt mondja, figyelj, én most jöttem rá, hogy engem a mama lánynak várt. És hogy ez hogy is befolyásolta az ő kapcsolatot. Na most ő 10 000 óra önismereten volt túl, amikor is a könyv olvasása kapcsán ez leesett. Azért tudjátok, hogy az ember úgy sok mindent így tud, és nem köti össze a pontokat, gyakran még akkor sem, ha szakember. Tudjátok, tényleg az van, hogy a cipésznek a cipője, pszichológusnak meg a lelke. Szóval, hogy azt mondta, hogy aha, rádöbbentem. És akkor visszatekintett a három elrontott házasságára, hogy igazából hogy is volt ő benne ezekben a házasságokban. Ő lépett ki, elég viharosan lépett ki a házasságokból, és bizony, hát, hogy is fogalmazott, volt ilyen szkanderbajnoksága a feleségekkel, vagy a volt feleségekkel, mintha lett volna egy kis büntetési vágy, hogy a női nemet azért úgy lebüntetni, ha már a mama öt lánynak várta, és megélte vele ezt a nem vagyok elég jó érzést. Mert hogy ugye a nemet hol fiúnak, az nagyon bennünk van, de van, hogy a lányt preferálja a szülő, és akkor nem tud a fiúval mit kezdeni, vagy nehezebben tud hozzá kapcsolódni. Ez megint a szülőnek a szülői képességébe vetett hitről szóló dolog, hogy elhiszem-e, hogy én jó anyukája tudok lenni, akár fiúnak, akár lánynak. Meg elhiszem-e, hogy ebben a világban boldogulhat akár a fiú, akár a lány. Szóval egy-egy apró kis kijelentés mögött egy hatalmas nagy hitrendszer fedezhető fel. Harmadik kérdés. A harmadik kérdésem az lenne, hogy A családi rendszerben a helyeteken vagytok-e? Mit jelent ez? Amikor ezt a könyvet írtam, akkor az nekem is egy önismereti utazás volt végig gondolni, most egészen más szemszögből, más aspektusból az én családi múltamat, a transzgenerációs örökségemet. Úgyhogy nem volt egy könnyű utazás, egyébként volt olyan, így kis kulisszatitokként elárulom, amikor akár hosszú napokon keresztül egyszerűen nem tudtam újra a laptop mellé leülni és írni, mert annyira mélyen mozgott bennem olyan sok addig elfojtott érzés. Szóval a családi rendszerben a helyünkön vagyunk-e, vagy sem? Olyankor történik meg az, hogy valaki nem a helyén van, hogyha a születését megelőzően volt egy elveszített gyermek a családban. És ez a veszteség, ez nem dolgozódott fel. A gyászmunkát a szülő nem tudta még elvégezni, vagy azért, mert túl rövid volt az idő a gyermek egyik gyerek elvesztése és a másik születése között, vagy azért, mert egyszerűen nem engedték neki, hogy feldolgozza ezt a veszteséget. Nagyon gyakran ez szokott egyébként lenni a reakció egy gyerekvesztésre, hogy gyorsan vállalja egy másikat, mintha pótolható lenne egy gyermek elvesztése egy másik gyermek születésével. Van, aki bólogat. Ma is kapnak szülők ilyen tanácsokat, hogy hip-hop, lépjél túl, és hagyj jöjjön a másik gyerek, az új baba, és akkor majd jó lesz. Nem lesz jó. Nem lesz jó, mert amíg el nem végzed ezt a fájdalmas gyászmunkát, amíg magadba is azok a változások el nem indulnak, meg nem érnek érzések, addig nem tudsz valakire anélkül nézni, hogy abban a nézésben, abban a kapcsolódásban ne lenne ott annak a veszteségnek a visszhangja. Szóval, picit megint visszakanyarodok akkor az én családi történetemre. Amikor én hazavittem a kislányomat, idestova 16 évvel ezelőtt, akkor engem lesújtott az a félelem, az a fájdalom, amit én éreztem, amit nem tudtam hova tenni. Csak azt éreztem, hogy letaglóz, és egyszerűen felemészt, ahogy ránézek, az a rettegés, hogy ez a gyerek elveszíthető. Ezt mondta egy ilyen belső hang, meg azt, hogy ennek a fájdalomnak a nagy része ez nem is az enyém. Na most akkor még nem nagyon tudtam semmit a transzgenerációs szemléletről, viszont nagyon érdekelt ez az élmény, és onnantól kezdve kifejezetten nagy érdeklődéssel foglalkoztam családterápiás irányzatokkal, és egyszer csak szembe találkoztam ezekkel az elképzelésekkel, és aztán a családfámon dolgozva jöttem rá, hogy hoppá, hát az én családomban rengeteg kisgyereket veszítettek el az én felmenőim. Egyiket a másik után, és úgy születtek az én, mondjuk már az én szüleim is egykék, hiszen ott is voltak elveszített testvérek. És ezek a veszteségek, ezek nem dolgozódtak fel, ezek ott voltak eltemetve, túlsietve, nem tudom én, itt tényleg a szőnyeg alá söpörve. Annak ellenére, hogy beszélgettünk róla már az én felnőtt koromban, de nagyon sokáig hordozták ezt a nagyszüleim kibeszéletlenül magukban ezeket a veszteségeket, de a dédszülői szinteken ugyanezt ezek a történetek voltak tetten érhetők. És akkor jöttem rá, hogy hoppá, ennek hatása van egész biztosan az én megéléseimre, sorsomra, és arra, hogy mi történt mondjuk az én anyukámékkal, meg az én apukámmal. A helyettesítő gyerek történetről szeretnék most beszélni. Tehát arról az esetről, amikor nem a saját helyedre, hanem az elveszített gyerek helyébe születsz. Tehát amikor azt várják el tőled, hogy pótolj valamit, hogy pótolj egy elveszítettet. Három forgatókönyve van ennek a történetnek, három lehetséges kimenetele. Az első az, hogy tényleg azt várják tőled, hogy pont olyan legyél, amilyennek azt a másikat szerették volna. Ugye? Mert az embernek mindig van egy fantáziája, hogy megszületik egy gyerek, és rengeteg fantáziád van vele kapcsolatban, hogy majd milyen lesz, mi fogja érdekelni, hogy szőke göndörhaja lesz, meg gyöngy kacagása, meg nem tudom, majd ha felnő, akkor ő orvos lesz. Ezek a fantáziák mind-mind ott élnek bennünk. És amikor elveszítesz egy gyereket, akkor ezek a fantáziák így megszakadnak. És nagyon könnyen adódik az a vágy, hogy majd az az újonnan született gyerek vigye tovább ezt a vágy fantáziát. Tehát a pontos reinkarnációjává válj, ahogy például Salvador Dalitól várta az anyukája, amikor eltemette az első Salvador Dali nevű gyermekét, és a következőt ugyanígy nevezte el, ez ma is gyakorlat. Ma is gyakorlat. Van olyan páciensem, aki szintén az elhunyt testvérének a nevét kapta. Hát hosszú, nehéz terápiás utat jár ő most be. Nyilván ugye azt tudjuk, hogy így egy dolgot látunk, de hogy ehhez kapcsolódik rengeteg-rengeteg más dolog, amikor kapsz egy elhunyt gyereknek a nevét, a családban megkapod, hogy az mi mindent jelent még, feldolgozatlan vesztességet, nehezített kötődést, és a többi, és a többi. Szóval az egyik ez, hogy legyél a reinkarnációja az elveszített gyereknek. A másik az, hogy túlfélti a szülő a gyereket. Na, így jön be az én nagymamám, aki, amikor nála voltam kislányként, állandóan azt leste, hogy van-e rajtam papucs. És hogyha meglátott mezitláb, na hát azt a visítást, tehát hozott Törökországból ilyen kis hegyes orrú kis szörme papucsot, júniusban is azt kellett hordani, hogy nehogy véletlen megfázzak, és a mai napig, hogyha nincs rajtam papucs, és így kimegyek a konyhába, akkor így összerezzenek, hogy hűha, a főben járó bűnt követtem el, de semmi, a gyerekemet ugyanígy, amikor meglátom mezitláb, akkor így üldözöm, hogy papucs legyen a lábán. Mert hogy beíródik a rendszerben, hogy igen, egy gyerek elveszíthető. Innentől kezdve nagyon kell rá vigyázni. Nagyon kell vigyázni, hogy nehogy valami baja lesz, hiszen ha egyszer megtörténhetett, akkor mi a garancia arra, hogy ez még egyszer nem történik meg. Tehát itt kialakul egy ilyen túlféltéses dolog. Mit jelent ez, amikor túl vagy féltve? Szorongást. A felnőtt életedben egy szorongást, mert azt hiszed, hogy a világ veszélyes, hiszen hogyha állandóan lerángatnak a csúszdáról, ha mennek utánad, hogy papucs legyen a lábadon, ha tényleg olyan védelemmel vesznek körül, ami teljesen indokolatlan, akkor a kíváncsiságod, a bátorságod, a kezdeményező képességed az így rohamosan csökkenni fog. Hiszen amikor indul egy gyerek és visszahúzom, akkor mit tanítok meg? Egy hitrendszert. Az nem csak annyi, hogy megvédem, egy egész világlátást tanítok meg, minden egyes visszahúzó mozdulattal aláhúzom. Nem szabad, veszélyes, veszélyes, maradj. És aztán maradni fog, és szorong. És hiába teljesít mondjuk nagyon jól az iskolában, hogyha egyébként, majd az életben, hogyha jönnének a lehetőségek, akkor ő hátrálni fog, akkor nem meri majd kihasználni a lehetőségeket. Mondok valamit, nem mer elmenni külföldre, egyetemre, még egy fél évre se. És akkor megmagyarázza, hogy miért nem. Ezért, azért, amazért. Talál rá egy racionális indokot, de a valóság az az, hogy szorongva nevelték, hogy féltek, hogy nehogy valami baja legyen. A harmadik forgatókönyv szerint pedig a gyerekedben elkezded látni a másikat, akit elveszítettél, és állandóan felhívja a gyerek a figyelmedet a puszta jelenlétével, a létezésével a veszteségre. És nem akarod látni. Mert élő mementója egy veszteségnek. És hátrébb lépsz. És csak annyit élsz meg, hogy kritizálod, mindig találsz benne valami kivetnivalót. De minden esetre nem alakul ki egy szoros, elfogadó kapcsolat a szülő és a gyerek között. Tehát ez a harmadik forgatókönyv. Ez szintén rányomja a bélyegét az életünkre, hiszen hogyha azt kapod, hogy menj már arrébb, hagyjál békén, nem érek rá, nem számítasz, akkor mi íródik be? Hogyan alakul a te kis lényed? Hogy elhiszed magadról, hogy nem kell lesz. Aztán jön egy egész élet, amiben vagy valaki próbálja neked bizonygatni, hogy de igen, kell lesz, vagy meg bele se mész kapcsolatokba, mert egyszerűen nincs rajta a térképeden, a belső lelki térképeden, hogy kellhetsz valakinek. És félsz majd, kapcsolatba lépni. Vagy ha belelépsz egy kapcsolatba, akkor ott ilyen nagyon nagy távolságok lesznek. Tudjátok, van olyan, hogy attól, hogy egy kapcsolatra azt mondjuk, hogy igen, nekem van párom, az nem azt jelenti, hogy mi intim közelségben tudunk létezni egymással. Az csak azt jelenti, hogy azt mondjuk egymásra, hogy mi ketten egy párkapcsolatban vagyunk. De hogy ott igazából mi történik, milyen mélységekben köteleződünk mi el egymással, mennyire tudunk mi őszinték lenni, azt majd az dönti el, hogy a legelején mit éltünk meg. Tehát ennyire fontos az, hogy mi minden történik az életünk kezdetén velünk. De ahogy mondtam nektek, ne álljatok meg a saját történeteteknél. Hát kezdjetek el azon gondolkodni, hogy anyám, apám, nagyanyám, nagyapám, ő honnan jött, hogy jött, akarták, nem akarták, fiúnak várták, lánynak várták, voltak-e elveszített testvérek a családi rendszerben. Ez mind-mind nagyon fontos, hiszen kapcsolati mintákat öröklünk. És ezeket át kell látnunk, ezeket a dolgokat, ahhoz, hogy elkezdjük érteni mindazt, ami a mi életünkben zajlik és történik. Tehát amikor felrajzoljátok a családfát, akkor ez nem arról szól csak, hogy mikor született és mikor halt meg Jenő bácsi, hanem egyfajta érzelmi családfát rajzoljatok fel, ahol ott vannak azok a kapcsolati minőségek, amik összekötötték a különböző családtagokat. Ott vannak az élmények, hogy mi mentek keresztül, akár innen indulva a születéskori élményeikről. Aztán természetesen nyilván a tágabb kontextus is megvizsgálva, hogy honnan származnak földrajzilag, és a többi, erről majd még egy picit fogok beszélni.
Királyfik és királylányok. Előadást hallottak családról és karrierről.
A család a legelső és érzelmileg mindvégig a legjelentősebb közösség az életünkben. Ha további személyes történeteket szeretnének meghallgatni gyermekvállalásról, családalapításról, a családi élet minden szépségéről, nehézségeiről, a szülők és gyermekeik kapcsolatáról, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található család csempére kattintva. www.mariaradio.hu